Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, esztendő első Isten tiszteletén a 191. dicséretünk éneklésével kérjünk áldást Istentől. A 191. dicséretünk egyetlen versét énekeljük, ez esztendőt áldással. Ez esztendőt áldással. Ez esztendőt áldással, ez esztendőt áldással. Koronázd meg, Úr Isten, hogy vikál adással, hogy vikál adással, dicsérje neved minden, te tőled jönnek kedves napjai az időnek. Nyújtsát kérünk bőséget kezeddel, nyúlunk a békességet neveddel. Döntök tartott testünket, ne hagyd el lelkünket. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és valljuk meg a mi hitünket a 90. Zsoltár éneklésével. A 90. Zsoltárunkból az első, a 7., valamint a 9. verset énekeljük. A 90. Zsoltár első verse így kezdődik: Te benned bíztunk elejétől fogva.
Oh,
Ami segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki úgy szerette világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk Istennek igéjét az apostolok cselekedeteiből, ről írott könyvből. A Bibliaolvasó kalauz az apostolok cselekedeteiről írott könyv első fejezetét jelöli olvasásra, ebből is az első 14 verset, ahol a következőket találjuk megírva. Az első könyvet arról írtam, Teofiluszom, amit Jézus tett és tanított kezdettől egészen addig a napig, amelyen felvitetett, miután a Szentlélek által megbízást adott az apostoloknak, akiket kiválasztott. Szenvedése után sok bizonyítékkal meg is mutatta ezeknek, hogy ő él, amikor 40 napon át megjelent előttük, és beszélt az Isten országa dolgairól. Amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik: ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára szent lélekkel kereszteltettek meg. Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle: Uram, nem ebben az időben állított fel újra a királyságot Izraelnek? Így válaszolt: nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt, egészen a föld végső határáig. Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta el őt a szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, ímé két férfi állt meg mellettük fehér ruhákban, és ezt mondta: galileai férfiak, miért állotok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogy láttátok őt felmenni a mennybe. Ezután visszatértek Jeruzsálembe az olajfák hegyéről, amely Jeruzsálem közelében van, egy szombatnapi járóföldre. Amikor hazatértek, felmentek a felső szobába, ahol meg voltak szálva, mégpedig Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab az Alfeus fia, Simon az Zélóta és Júdás a Jakab fia. Ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásba az asszonyokkal, Jézus anyjával, Máriával és testvéreivel együtt. Isten áldjon meg bennünket jelenlétével, azzal, hogy megértsük hozzánk való személyes üzenetét ebben a mostani órában is. Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Dicsőítünk és magasztalunk téged, erős Istenünk, drága édesatyánk, azért, mert te tegnap és ma és mindörökké ugyanaz vagy. Áldunk és magasztalunk téged azért, mert megmutattad és megmutatod újra és újra magadat nekünk, hogy életünknek legyen egy biztos, örök pontja, amely változhatatlan, amely számítható. Köszönjük, hogy erősségünk akarsz lenni, jó pásztorunk akarsz lenni, világosságunk akarsz lenni, és az is akarsz maradni egész életünkben. Köszönjük, hogy igéd által ragyogtatod hozzánk való jóságodat, szeretetedet ezen a mostani napon is, amely ennek az új esztendőnek a kezdete. Urunk, hadd tekintsünk föl te reád, a múlhatatlan és örök szerető Istenre, hogy megbátorodjon a mi szívünk mindabban a bizonytalanságban, amit talán akkor érzünk, ha előre tekintünk ennek az esztendőnek a napjaira. Hadd merítsünk most tőled erőt, bátorságot, kegyelmet, szeretetet, vígaszt, mindazt, amire szükségünk van ahhoz, hogy napjainkat örvendezéssel, boldogan és hittel telve élhessük meg. Hiszük, hogy tőled megkaphatjuk mindazt, ami igazán fontos és szükséges a mi életünkbe. Ezért könyörgünk te hozzád ebben az órában, hogy te magad ajándékozz most meg bennünket, tanításod, igéd által, vezesd a mi gondolatainkat arra, ami igazán fontos. Hadd forduljunk el mindattól, ami felejthető, ami lényegtelen, és hadd adjuk most oda magunkat te neked. Köszönjük, hogy aki hisz, az meg nem szégyenül. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és folytatva imádságunkat, a 151. dicséretünket énekeljük, kérvén a mi Urunknak segítségét. A 151. dicséretünk így kezdődik: Uramisten, siess minket megsegíteni.
Uramisten, siess minket megsegíteni, így nagy szükségünkben, Krisztus Jézusért, mi Urunkért, és megváltónkért.
Kedves testvéreim, Isten igéjét a már olvasott szakaszból, az apostolok cselekedeteiről írott könyve első fejezetéből olvasom közöttetek, az első fejezet 6., 7. és 8. versét, ahol ezeket találjuk megírva. Amikor együtt voltak, tudnélik a tanítványok Jézussal, megkérdezték tőle: Uram, nem ebben az időben állított fel újra a királyságot Izraelnek? Így válaszolt: nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt, egészen a föld legvégső határáig. Kedves testvérek, az apostolok cselekedeteiről írott könyv egy olyan beszélgetésbe és szituációba ragad el most bennünket, amely a feltámadott Jézus és az őt körülvevő tanítványok között zajlott le. Az a beszélgetés részlet, amit most olvastam itt a testvérek között, talán az egyik legutolsó személyes beszélgetés Jézus és az ő tanítványai között. A tanítványok is érzik és tudják, és Jézus is utal erre, hogy valami új fog kezdődni. Valami más fog kezdődni. A tanítványokban sokféle feszültség volt, amikor a feltámadás után Jézussal találkoztak, volt bennük egyfelől mindig valami kis bizonytalanság, amely a találkozások alkalmával azonban mindig elmúlt, és mindig megbizonyosodtak arra, hogy Jézus, a mi mesterünk, akit nagypénteken keresztre feszítettek, és akit eltemettünk, ő mégis él, ő feltámadott, és valóságosan jelen van közöttünk. Volt bennük egy ilyen feszültség, és volt bennük nagyon sok kérdés. Most is, ezen az utolsó találkozáson kérdeznek Jézustól. Mielőtt Jézus elmegy, izgatja őket néhány dolog, amire szeretnének választ kapni, és megkérdezik Jézustól ezeket a dolgokat. Hiszen Jézus újra él. Legyőzte a halált. Nem lehetnek úgy a dolgok most már ezután, mint ahogy eddig voltak. De hogyan is lesznek a dolgok? Mi lesz most? A tanítványokat foglalkoztatja a jövő. És kérdeznek Jézustól. Kedves testvérek, nagy dolog az, hogyha valaki mer kérdezni Jézustól. És ennek az új esztendőnek a kezdetén, ahol bennünk is sokféle feszültség van talán, mert nem látjuk a jövőt, feszít bennünket ez mindig, hogy mi nem látjuk a jövőt elég messzire, még amit úgy gondolunk, hogy látunk, sokszor arról is kiderül, hogy az nem egészen úgy van, és ez feszíti az embert, ez a bizonytalanság. A keresztény embert meg feszíti az is, hogy hát a mi Jézusunk, akit mi követünk, az valahol fönn van a mennyben, és várnánk, hogy ő visszajöjjön, szeretnénk őt megmutatni a világnak valahogyan, de nem tudjuk megmutatni őt mégsem ebben a világban, valóságosan nem tudjuk odaállítani az emberek elé, hogy na itt van Jézus. Mégis sokszor nem tesszük meg azt, amit a tanítványok megtettek, hogy kérdeznek. De én szeretném bátorítani a testvéreket ennek az új esztendőnek a kezdetén, hogy kérdezzünk Jézustól. Kérdezzünk Jézustól. Vagy mondhatnám így is, hogy kommunikáljunk Jézussal. Kezdjünk el kommunikálni Jézussal. A tanítványok szívét feszítették ezek a dolgok, és kérdeztek bátran Jézustól. És ezt a történetet megnézzük, majd látni fogjuk azt, hogy Jézus nem torkolta őket le azért, mert kérdezni mertek. Nem egészen azt válaszolta meg, majd mindjárt látni fogjuk, amit a tanítványok hallani akartak, de Jézus beszélt velük és válaszolt nekik. Testvérek, a mi Istenünk, a mi Jézus Krisztusunk egy beszélő Úr, akitől lehet ma is kérdezni, és boldog ember az, aki kérdez, mert Istentől, Jézustól választ is kaphat. Választ is kaphat. A tanítványok tehát kérdeztek, és ezzel példát adnak elénk. Úgy mondják a régi mondásban, hogy néma gyereknek anyja se érti a szavát. Isten persze tudja, hogy mi van a mi szívünkbe, azt mondja a Szentírás, hogy még mielőtt mi megfogalmaznánk neki a mi gondolatainkat, ő már nagyon jól tudja, hogy mi van a mi szívünkbe, de fölhatalmaz bennünket arra, hogy beszéljünk vele. Szólítsuk őt meg imádságban. Olyan nagy lehetőség ez, testvérek, hogy beszélhetünk vele. Szóval jó dolog, hogy kérdeznek a tanítványok. De azt mondja Calvin, hogy abban a kérdésben, amit a tanítványok föltesznek, annyi tévedés van, mint amennyi szó. Magyarán olyan dolgot kérdeznek a tanítványok, amit egyfelől talán lehet, hogy nem is kellene már kérdezniük, másfelől, amit kérdeznek a tanítványok, majd látni fogjuk, olyan kérdést, egy olyan választ firtat, amit ők nem kaphatnak meg. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt, hogy ezek itt most tanítványok. Mert talán fölmentenénk őket, hogy jó, hát nem tudták, hogy ilyet nem szabad kérdezni Jézustól. De nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt, hogy ők 3 éve Jézus követői, csodáinak tanúi, első számú hallgatói Jézusnak, akik mindig ott vannak vele, amikor ő megszólal, és azért elvárjuk, ugye, az életben is azt, hogy egy középiskolás gyerek már ne firtassa a betűket, hogy na ez milyen betű, az meg milyen betű, mert azt mondjuk, hogy hát jártál iskolába, hát neked már dolgokat tudni kellene. Úgy néz ki, hogy ezek a tanítványok, noha ott voltak Jézus mellett, mégsem tudták azt, amit tudniuk kellett volna. És ennél csodálatosabb dolog az, testvérek, hogy Jézus nem torkolja le őket, nem nyomja le őket, nem szidja le őket, hanem megválaszol nekik. Tudjátok, mi emberek mindig büszkék vagyunk arra, hogy mióta vagyunk Jézus tanítványai, de sokszor a kérdéseinkből, a kéréseinkből kiderül, hogy nem sokra jutottunk az évek, esztendők alatt. Kiderül, hogy szól az Isten hozzánk, beszél hozzánk, mint ahogy beszélt Jézus a tanítványok előtt, meg a tanítványoknak is, csak valahogy nem ért el. Nem ért el a szívükig, a lelkükig, az értelmükig. Sokszor a mi kéréseink, a mi imádságaink, a mi vágyaink, amelyeket megfogalmazunk Isten előtt, elárulják azt, hogy mi hol tartunk, testvérek. És miközben nagyon jó dolog, hogy a tanítványok kérdeznek, mégis a kérdésük által arra derül fény, hogy ők még nem jutottak messzire Jézus mellett. Hát a kislányunk, Dóri kislányunk, most már 8-os, és hát felvételiznie kell középiskolába, és hát egy kicsit ideges szoktam lenni, meg feleségem is, amikor bizonyos dolgokat nem tud, amiket már tudnia kellene. És talán Jézusról is azt gondolnánk, hogy egy kicsit beidegesedik ezen. Hát nézzétek, nem idegesedik be, hanem példát is ad nekünk, szülőknek, nagyszülőknek, a türelemre, a szeretetre. Másrészt pedig az ő jelleme ilyen. Ő szeret bennünket. És noha máshol kellene tartanunk, noha már régen tudnunk kellene dolgokat, még mindig az első osztályos kérésekkel, kérdésekkel ostromoljuk őt, olyan nagy szeretet az, ahogy Jézus hozzánk fordul. De nem akarja, hogy így maradjon. És én azt gondolom, és ezt hirdetem is nektek, hogy miközben Isten igéje most bátorít és biztat bennünket arra, hogy kérdezzünk, kommunikáljunk, kérjünk Jézus Krisztustól. És miközben talán kiderül az, hogy mi nem tartunk még ott, ahol tartanunk lehetne, hirdetem nektek azt, hogy hitem meggyőződésem, hogy Jézus mindig válaszol, de nem akarja azt, hogy mi benne maradjunk a tudatlanságainkban, nem akarja azt, hogy mi megrekedjünk egy szinten, hanem szeretne bennünket tovább vezetni. És ennek az esztendőnek is egy nagyon komoly kérdése lesz mindannyiunk életében, hogy tovább tudunk-e lépni. Valahol épül-e a mi kapcsolatunk az Úrral? Jutunk-e nagyobb életszentségre, nagyobb világosságra? Vagy majd úgy fogjuk ezt az esztendőt befejezni, hogy nem jutottunk Istennel kapcsolatban tovább és előbbre. Ő azt szeretné, hogy te juss előbbre. Ez az kell, hogy te kérdezz, kommunikálj vele, és majd ő fog válaszolni. Ezt tette meg ezekkel a tanítványokkal is, és ezért különösképpen is oda kell most figyelnünk erre a beszélgetésre a folytatásban, hogy miről is van itt szó. Mi volt az a kérdés, amit a tanítványoknak talán föl sem kellett volna tenniük? Egy ország, egy királyság felől érdeklődnek. Pontosan így hangzik az ő kérdésük: Uram, nem ebben az időben állított fel újra a királyságot Izraelnek? Ők egy földi országról kérdezősködnek Jézustól. Olyan jó, hogy föltámadtál, Jézus. Olyan jó, hogy mi is élünk. Olyan jó, hogy együtt vagyunk. Mondd, nem most volna itt az ideje fölállítani azt a királyságot, azt az országot, amit régóta vágyunk? Nem ebben az időben, hát a te idődben, meg a mi időnkben. Nem most jön el ennek az országnak az ideje? Vitathatatlan, hogy a tanítványok egy földi országot vágynak. Azt az országot vágyják, ahol Jézus a főnök, a miniszterelnök, ők pedig azok, akik ebben az országban jól élnek. Jézus uralma alatt. Amikor ezt firtatják Jézustól, akkor ők vágynak a gazdagságra, vágynak az élvezetekre, vágynak a hatalomra, vágynak a külső békességre, mindarra, aminek most hiány vannak. Azt kérdezik Jézustól, nem ebben az időben állított fel újra a királyságot Izraelnek? Ebben a korszakban, Jézus, amiben most élünk. Ahhoz, hogy ezt a kérdést még jobban értsük, ahhoz egy picit vissza kell tekintenünk Izrael történetére. Ők egy valódi földi országot gondoltak el. Annak a királyságnak, amiről az Ószövetség többször is beszél, és a Dávid országának és a Dávid királyságának nevezi több ószövetségi profécia. Jézus idejében a zsidók azt gondolták, hogy ez itt lesz a földön. És arra jutottak, ahogy múltak az évszázadok, és ez a dávidi királyság nem akart helyreállni, hogy ez nem fog máshogy végbe menni, csak ha jön valami csodatévő ember, egy csodatévő személy. És elkezdték úgy gondolni, hogy a Messiás lesz az a csodatévő személy, az a nagyhatalmú személy, aki majd a dávidi királyságot, a Dávid országát helyre állítja. Ne felejtsük el, a zsidók szétszórattak. Volt egy nagy része a zsidóságnak, amelyik eltűnt Asszíriában. Másokat később deportáltak Babilonba, és visszatértek ugyan néhányan közülük, de nem túl sok ember. Aztán az űrzavaros időszakok következtek, ahogy a nagy birodalmak keresztbe kasul gyalogoltak Izrael földjén. Vágytak valami régi, szép álomra, vagy egy régi szép valóságra, ami Dávid idején volt, hogy erős volt az ország, hogy szép volt minden. Úgy gondolták, ehhez kell egy karizmatikus személy, aki majd a Messiás lesz. És most ott állnak Jézus körül a tanítványok, akik már tanúi nem csak annak, hogy Jézus erősebb a betegségeknél, hogy ő hatalmasabb a démonoknál, hanem ezek a tanítványok, akik ott állnak és kérdeznek tőle, ők tudják azt, hogy Jézus erősebb a halálnál is. Ők tudják, hogy egy feltámadott személlyel állnak szemben. Hát ki lehet ő, ha nem a Messiás? És ezért kérdezik Jézustól azt, hogy nem most? Hát te vagy a Messiás, nem most fog helyreállni, fölállítatni újra Izrael királysága? Helyreállítás, fölállítás, igen, ez az, amire akkor szükség volt, hiszen minden a romokban hevert. Római katonák és helytartók felügyelete alatt élt ekkor Izrael népe. Adókat fizettek be. Az egykori dicsőség az nem volt éppen sehol. Szétszóratásban, egyre nagyobb szétszóratásban éltek a zsidók. Egyre nagyobb alaktalanságban. Szinte már alig létezett annak az országnak a határa, a megfoghatósága. És azt kérdezik Jézustól ezek az emberek, nem most volna itt az ideje, Jézus, hogy a dolgok helyreálljanak? Nem most volna itt az ideje annak, hogy megvalósuljon Izrael királysága? Kedves testvéreim, egy személyes beszélgetés ez, ahol valóban elárulja a kérdezők kérdése azt, hogy ők hol tartanak. És azt kell, hogy mondjuk, hogy nem sokra jutottak Jézus mellett. Nem sokra jutottak Jézus, mert nem értették meg a lényeget. Hát ha Jézus ezt a királyságot itt akarta volna fölállítani, nem tehette volna meg rögtön a kezdetektől fogva? Miben más ez a Jézus, mint 3 esztendővel azelőtt? Nem tehette volna meg korábban is? Ott voltak Jézus mellett, soha nem hallottak Jézustól arra való utalást, hogy ő király akarna lenni. Most mégis a kérdésükkel ezt firtatják. Izrael királysága. Hát nincs ott kimondva, de benne van ebben a kérdésben Jézus. Te lennél a főnök. Hát nem most kellene, nem ebben a korszakban kellene, amelyben benne vagyunk, amelyben benne élünk. Olyan kérdés ez, kedves testvéreim, aminek az elhangzása egyfelől talán valami gondolatok alapján jogos, másfelől azonban pont Jézustól ezt kérdezni, aki erre nézve semmilyen utalást nem tett az élete folyamán, hogy ő itt a földön, ott Jeruzsálemben akarna királlyá lenni, mégis végtelenül ellentmondásos. És ekkor olvassuk Jézus válaszát. Ami nagyon tanulságos, ahogyan beszéltem is erről, és ahogy szólok a következőkben erről néhány mondatot. Jézus nagyon tömören válaszol, és mégis nagyon egyértelmű ez a válasz. Nem elutasító ez a válasz, de a valóságot tárja föl a tanítványok előtt. Azt mondja, nem a ti dolgotok ez. Amit ti firtattok, az nem a ti dolgotok. Magyarán Jézus azt mondja oda a tanítványok szemébe, hogy nem mindent kell, nem mindent lehet, és nem mindent szükséges tudnotok. Lehet, hogy tudni szeretnétek, de nem kell, nem lehet, és nem is szükséges, hogy ti tudjátok. Miért? Mert azt mondja Jézus, hogy ez a tudás az Atya hatalmában van. Vannak olyan dolgok, amelyeket csak a mennyei Atya tud, és nem ad át másoknak. Ezeket nyugodtan nevezhetjük titoknak. Mert még az emberi közmondás is azt mondja, hogy amit már ketten tudnak, az már nem titok. Jézus azt mondja, hogy ezt az Atya hatalmában van a válasz arra a kérdésre, amit ti kérdeztek. És ő nem adta ezt másnak. Ez egy igazi titok. Elegendő, ha ő tudja. Vannak olyan idők, vannak olyan alkalmak, amelyek nem nyilvánosak előttünk. Amelyekben történnek dolgok, és az ember mégsem tudja, és nem látja át pontosan, hogy miért történik. Milyen céllal, vagy milyen okból. Jézus azt mondja, ezek az Atya kezében vannak. Nem a ti dolgotok, hogy ezzel foglalkozzatok. Az ember végtelen kíváncsi, és végtelen türelmetlen is, és Jézus ezt válaszolja erre a kíváncsiságra, erre a türelmetlenségre. Nem a ti dolgotok ez. Kedves testvéreim, a kíváncsiság az a mikorunkat is jellemzi. Sok mindenben előre vitte az emberiséget a kíváncsiság, de a kíváncsiság sok olyan dolgot is hozott a történelembe, amivel nem tudunk mi emberek mit kezdeni. A türelmetlenségről nem szeretnék beszélni, mert azt mindannyian tudjuk, hogy az újkor embere mennyire türelmetlen. Mindent, mindjárt és azonnal. Nem érünk rá várni, nem érünk rá gondolkozni, rendkívül türelmetlenek vagyunk. És mintha az ember ilyen lenne ma is, Istennel szemben is. Feszegeti Istennel szemben azt, ami titok előtte. És az ember végtelen türelmetlen az Istennel szemben. Életemben nem egyszer találkoztam már olyanok, akik azt mondták, én kértem az Istentől, és nem válaszolt. És amikor beszélgettünk, hogy na mi is volt ez, hogy kértél, mit vártál a válaszra, akkor kiderült, hogy ja, hát igazából nem is hitte, csak mondta Istennek. Persze nem történt meg rögtön 2 percen belül, aztán mindjárt azt a következtetést vonta le, hogy az Isten nincs, nem létezik. Azt mondja Jézus az övéinek, hogy vannak dolgok ebben a világban, amit nem kell, nem lehet és nem szükséges tudnotok, és ezeket jobb, ha nem firtatjátok. Nem bírjátok el. Nem tudnátok elhordozni azt, amit firtattok. De másfelől Isten nem tartja szükségesnek, hogy veletek mindazt megossza. És ezzel Jézus egy kicsit helyre is teszi a tanítványokat. Mert a tanítványokban nem csak a kíváncsiság, a türelmetlenség munkált, hanem egy kicsit talán bennük volt az az elképzelés is, hogy mi felnőttünk az Istenhez. És vagyunk már olyanok, hogy az Isten dolgait megérthetjük. És ezzel a válaszsal Jézus helyre teszi őket, hogy ti emberek vagytok. Ti gyarló és nyomorult emberek vagytok, akik az Isten dolgait föl nem foghatjátok. Ne csináljatok magatokból Istent. Ne gondoljátok azt, hogy ti Istenek vagytok. Hanem értsétek meg, hogy nyomorult emberek vagytok, akik az Istenhez nem tudtok fölnőni. Ti nem vagytok pertuban az Istennel. Az Isten Isten, ti pedig emberek vagytok. És ezt abban is szemlélteti veletek az Isten, hogy vannak dolgok, amelyeket nem köt az orrotokra. Ti azt firtatjátok, hogy nem ebben a korban és időszakban áll le föl Izrael királysága? Ti ezt firtatjátok? Megmondom erre a választ, nem a ti dolgotok ez, hogy ezzel foglalkozzatok. Viszont Jézus nem fejezi be itt a válaszát, hanem tovább lép, és azt mondja, hogy ellenben, vagy az ófordításban így olvasjuk, hogy hanem vannak olyan dolgok, amik tudhatók, és amelyek kijelentett dolgok. Ezekkel kell nektek foglalkozni. Ti firtattok egy olyan országot, ahol ti jól éltek, jól vagytok, és azt kérdezitek, hogy nem most volna itt ennek az ideje? Én megmondom az igazságot. Isten tudja, hogy mikor van a Dávid királyságának és országának az ideje. Ellenben mondok nektek valamit, amit nektek kell tudni, amit Isten meg akar veletek osztani, és ami számotokra fontos. Azt mondja Jézus, vesztek majd erőt, amikor eljön a Szentlélek, és miután vettetek erőt, a tanúim lesztek. Na, ezt tudhatjátok, hogy majd vesztek erőt a Szentlélek eljövetelekor, és az én tanúimmá fogtok válni. Most még nem vagytok igazából az én tanúim, abban az értelemben, hogy nem tudjátok teljesíteni azt, amit egy tanúnak teljesítenie kell. Ehhez nektek erőre van szükségetek. Ezt az erőt akkor fogjátok megkapni, amikor eljön hozzátok a Szentlélek. Azt mondja Jézus, na ez a fontos. Ez a fontos, és erre figyeljetek csak. Ne akarjatok előbb dolgokat megtudni, mint ahogy az erőt meg nem kapjátok hozzá. Ígérem nektek a Szent Lelket, és vele együtt azt, hogy megkapjátok az erőt arra, hogy az én tanúim legyetek. Mit kellett tanúsítania ezeknek az embereknek? Testvéreim, ezek az emberek Jézus feltámadásának voltak a tanúi és a hirdetői. Annak a feltámadásnak, amelyen Isten igazolta Jézus Krisztust. Annak a feltámadásnak, amely egyedül való ezen a földön. Tudniillik, hogy Jézus, aki hordta a mi bűneink büntetését, meghalt, mint ahogy a bűnnek a zsoldja a halál, mégis Isten őt feltámasztotta, életre keltette, hogy bizonyítsa a megbocsájtást. Hogy bizonyítsa nekünk azt, hogy a bűn büntetését Jézusra terhelte, és ezáltal nekünk életünk lehet. Ezért fontos kérdés az, hogy Jézus éle vagy sem? Feltámadott-e vagy sem? Azt mondja Jézus, hogy ti most láttok engem a szemeitekkel, de még nincs erőtök arra, hogy erről tanúskodjatok. Megmondom, hogy mit kell tudjatok. Amikor eljön a Szentlélek hozzátok, vesztek erőt arra, hogy tanúim legyetek. Mert így közeledtek az Isten országához. Isten országa, testvérek, ezen a földön az evangélium hirdetése által jelenik meg. Isten országa közöttetek van, mondta az Úr Jézus Krisztus. Azért, mert beszélte és hirdette az Isten dolgait. Az Isten országa ma is ott jelenik meg, ahol Istenről biblikusan szólunk, ahol az evangélium, Jézus Krisztus feltámadása hirdettetik. Nem a földi javakban áll az Isten országa ma a földön. Nem az a kérdés, hogy milyen szépek vagyunk, hány millió van a zsebünkbe, mennyire vagyunk bebiztosítva, nem ez az Isten országa, hanem Isten országa ma a földön az evangélium hirdetése. Miért? Azért, mert miközben hirdetjük az evangéliumot, emberek újjászületnek, emberek megtérnek, és ez azt jelenti, hogy Isten uralkodik, testvérek. Mert az újjászületés és a megtérés nem más, mint szabadítás. Az ember nem magától születik újonnan, és nem magától tér meg, hanem Isten munkája ez. És ha Isten embereket újonnan szül, az evangélium hirdetése a Szentlélek munkája nyomán, ha emberek megtérnek, megfordulnak, megváltozik az életük, akkor ez azt jelenti, hogy Isten uralkodik, testvéreim. Uralkodik a bűn felett, uralkodik a pokol felett. Az ő terve végbe megy. És ez az Isten országa a földön. Összeköti persze ezt az országot, a földön megjelenő Isten országát és a mennyben levő Isten országát a Szentírás, mert azt mondja, hogy a mennyben öröm van egy bűnös megtérésén. Ez ugyanaz. Itt kapocs van, szoros kapocs van. Az Isten uralkodik fenn a mennyben, és ez az uralma megvalósul itt a földön. Azt mondja Jézus Krisztus, az én országom így valósul meg ezen a földön, hogy hirdettetik az evangélium, a bűnbocsánat, a győzelem, az üdvösséges hit. Én munkálkodom a Szentlélek által, emberek megtérnek, és ti láthatjátok, hogy én uralkodom. Azt mondja Jézus az övéinek, hogy mindezt, az én munkámat nem korlátozom le ide, közétek és erre a korszakra. Azt mondja, lesztek nekem tanúim Jeruzsálemben, itt, a fővárosban, egész Júdában és Samáriában. No, ez már egy kicsit megütköztető volt ez a Samária, mert a zsidók kinemálták a samáriaiakat, és ők arra nem gondoltak, hogy nekik majd Samáriában is tanúskodniuk kell Jézus feltámadásáról, mert hogy ott is akar az Isten munkálkodni, és azt teszi hozzá Jézus, sőt egészen a föld végső határáig lesztek az én tanúim. Mert én uralkodom. Mert az én királyságom létező királyság. Mert az én akaratom teljesül ezen a földön. Ti az én tanúim lesztek a föld végső határáig. Kedves testvéreim, elhangzik egy beszélgetés Jézus és az ő tanítványai között, és ebben a beszélgetésben, ahol a tanítványok nagyon is kézzelfogható dolgokat firtatnak és várnak Jézustól, ő világosságot ad a szívükbe. Egyfelől azt mondja, nem a ti dolgotok tudni némely dolgokról. Ezt értsétek meg, örüljetek ennek, és legyetek alázatosak is. Másfelől azt mondja, hogy a kérdésetekre itt a válasz. Firtatjátok a dávidi királyságot? Itt van a dávidi királyság. Ez Isten uralkodik. Isten véghez viszi a maga dolgát. Ez volt a dávidi királyság titka is, hogy Dávid odaadta magát az Úrnak. Azt mondta, az Úr az én pásztorom, így vallott a Zsoltárba. És Isten csodálatos munkája valósult meg Izraelben. Ez az én királyságom ma, szól az evangélium. Emberek hitre jutnak és megtérnek, és ti a Szentlélek által tanúim vagytok. Ezáltal megvalósulott közöttetek a földi Isten országa, és útban vagytok a mennyei Isten országa felé, ahol öröm van egy-egy bűnös megtérésén. Mi ennek az örömnek az oka? Azt testvérek, hogy Jézus győzött. Hogy Jézus győzött. Drága testvéreim, sok minden bizonytalanság lehet és van bennünk egy új év kezdetén. Talán sok mindent kérdezünk Istentől is, bátorítalak is erre benneteket, de tegyük ezt alázattal. Tudván azt, hogy ő az Úr, és nem minden a mi dolgunk. Az idők, az események az ő kezében vannak. Ugyanakkor arra biztat és bátorít bennünket, akik elnyertük a Szent Lelket, mert a Szentlélek eljött ebbe a világba, hogy legyünk az ő tanúi. Ha te Jézus gyermeke vagy, akkor van erőd arra, hogy az ő tanúja legyél. És ha tanúskodsz róla ebben az esztendőben, akkor az Isten országa fog hozzád közelebb és közelebb jönni. Amikor látod, hogy Isten hogy munkálkodik azokban, akik felé bizonyságot teszel, akik felé tanúsítod azt, hogy ő él. És én kívánom, hogy ennek az Isten ország látásnak az öröme töltsön be bennünket, és adjon nekünk még nagyobb erőt és kitartást arra, hogy Jézus Krisztus tanúi legyünk és maradjunk. Amen. Kedves testvéreim, a 425. dicséretünk első két versét énekeljük most. A 425. dicséretünk első két versét, az első vers így kezdődik. Ó Ábrahám, Ura, hadd áldjuk szent neved.
A múló földi jó Tartom ki, őrizöm és pásztorom.
Gyertek, imádkozzunk testvéreim. Dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, drága Úr Jézus Krisztusunk azért, mert hallod a mi szavunkat, és ismered a mi gondolatainkat, és arra bátorítasz és biztatsz bennünket, hogy kérdezzünk és kérjünk tőled. Köszönjük, hogy meggyőző választ adsz mindannyiunk számára. Köszönjük, hogy te nem hagyod, hogy a mi kérdéseink és kéréseink eltűnjenek, hanem figyelsz reánk, ahogyan figyeltél nagy szeretettel a te tanítványaidra is, és beszéltél hozzájuk. Engedd, hogy ebben az évben, a mi szívünkben egyre nagyobb bizalom szülessen tőled kérdezni és kérni, és könyörülje meg rajtunk, Urunk, hogy készek legyünk a te válaszaidnak meghallására és meghallgatására is. Adj a mi szívünkbe türelmet, és adj a mi szívünkbe alázatot is, elfogadni mindazt, amit te válaszolsz és amit te adsz nekünk. Köszönjük, hogy javunkat akarod és javunkat munkálod minden egyes alkalommal és módon, amikor a te szavadat eljuttatod hozzánk. Kérünk, segíts megbecsülni az alkalmakat és lehetőségeket, amelyeket elkészítesz ebben az esztendőben arra, hogy veled találkozzunk, hogy veled együtt legyünk. Urunk, taníts bennünket a te utaidra, és segíts, hogy ebben az esztendőben előbbre juthassunk. Hadd ismerjünk meg téged még jobban. Hadd szeressünk meg téged még jobban. Hadd kötelezzük el magunkat még jobban a neked való engedelmességre. Segítsél meg ebben bennünket, hogy jutassunk előbbre. Segíts meg bennünket a tanúságban, hogy tudjunk te rólad és akarjunk te rólad bizonyságot tenni. Köszönjük, hogy szent lelked által megadtad és megadod ehhez az erőt. Állj mellénk és mutasd meg nekünk hatalmadat, hogy dicsőíthessünk téged, és láthassuk a te országlásodat és királyságodat abban, hogy megtérnek emberek itt a gyülekezetben vagy a környezetünkbe. Hadd kérjünk tőled ilyen ajándékokat, Urunk, hiszen nincs nagyobb élet, nincs nagyobb ajándék annál, mint ha valaki odaadja neked az életét. És nincs nagyobb dolog annál, mint amikor látjuk a te szabadításodat, ahogy munkálkod szíveinkben és mások szívében. Engedd ezt látnunk ebben az esztendőben, hogy dicsőíthessünk téged, és így telhessen a mi életünk, míg nem elérkezünk a te országodba, ahol valóságosan együtt lehetünk veled. Kérünk, adj nekünk erőt, adj nekünk bátorságot és hitet, kitartást és türelmet. Hadd függjünk tőled untalan, és hadd legyünk gyermekeid szüntelen. Amen. Imádkozzunk úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Folytassuk könyörgésünket népünkért, nemzetünkért mondott fohásszal, a himnuszt énekeljük.
Yeah.
Jézus Krisztus mondta, és lesztek nékem tanúim a föld végső határáig. Így legyen. Amen. Magam és családom, valamint a gyülekezet presbitériuma nevében kívánok a testvéreknek kegyelemmel teljes boldog új esztendőt, amikor megvalósul hat az életünkbe az a program, amelyre hívattunk, hogy tanúi legyünk Jézus Krisztusnak. Adja meg ehhez nekünk az erőt, nyissa meg a szemünket az elkészített alkalmakra és lehetőségekre, amikor különösképpen is szólhatjuk ennek a bajba jutott világnak, azon belül mi kis bajba jutott országunknak a megváltó, az üdvözítő győzelmét, azt a lehetőséget, amely által mégis életünk lehet és bővölködhetünk. Isten segítsen meg mindannyiunkat, és adjon így boldogulást nekünk. Kedves testvéreim, záró énekünk a már énekelt 425. dicséret, 3. és 4. verse lesz. A 425. dicséretünk 3. verse így kezdődik: Ó Ábrahám, Ura, szent kegyelmed nekem.